get that cold, cold heart. Setting me free, sign my release. I'm tired of being a villain of the beat.
Hallgassuk újra! A CD Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András, aki a CD Rádióban az elmúlt hetekben elhangzott műsorokból ez alkalommal a következő műsorokat ajánlja a kedves hallgatóknak. Első órában a múlt szerda este a Demokrácia Most című műsorban elhangzott beszélgetést ismételjük meg, amelyben Piko Andrással, a 8. kerület polgármesterével, Péterfi Ferenc a műsor szerkesztője és vezetője beszélgetett. A második órában aztán a péntekenként hallgatható Szia tanár úr című műsorunkban természetes intelligenciával a mesterséges intelligenciáról címmel, Soha ne így a mesterséges intelligenciának alcímmel, Baracsi Katalin internetjogásszal Gerő Péter beszélgetett. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia Most a CIVI Rádióban.
Mi azért vagyunk, mert mást akartunk. Másképp gondolkodni, másképp szólni, másképpen megszólítani. Egyetlen tett is életben tart minket, egyetlen százalék is. Ne hagyd a hangunkat elhallgattatni. Kérünk, add nekünk 1%-ot, hogy szólhassunk. Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43.
Jó napot, jó estét kívánunk, szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A mai vendégünk hosszabb készülődés után Piko András, Józsefváros polgármestere. Szeretettel köszöntünk. Kétszer volt az elmúlt években ilyen hosszabb beszélgetésünk, de az már két éve, meg talán az első megválasztásod igen, után. És hát most annyi minden történt, hogy ezekről biztosan tudunk majd jól beszélgetni. Én arra gondolnék, hogy azért elsősorban ne a országos központi választásra fókuszáljunk, nem lehet nem arról beszélni, hanem erről a önkormányzati szintről beszéljünk, és hát ennek akár azokról az esélyeiről, amik megteremtődtek, vagy amelyek könnyebbek lesznek, illetve hát beszéljünk nyilván a hétköznapi, a civil környezetben történő vagy levő történésekről, és hogy mit tudunk azzal kezdeni, mit tudtok kezdeni, illetve milyen perspektívák vannak, mert mindig valami elindul, valami izgalmas dolog elindul Józsefvárosban, ezt tapasztaltuk szinte hétről hétre.
Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, mindig örömmel jövök ide, és mindig egy kicsit aggódok is, hogy van-e még civil rádió, de reméljük, hogy mindig mindent meg tudtok oldani, és majd megpróbálunk ebben talán egy kicsit segíteni is, mert nagyon fontos, hogy ebben a mai médiatérben olyan ritkán vagy nehezen szólalnak meg más témák, mint amit most láttok, és ami általános. Ahogy az egész országban szerintem most ez a április 12-e utáni nagy eufória, ez nyilván az önkormányzati szférát is érinti. Nyilván nagyon várjuk. Valaki azt mondta, hogy ez a hatalom ez egy ilyen bulingoló hatalom volt, és tényleg bulingolt társadalmat is, civil szervezeteket is, nyilvánosságot is, szakmákat. Egyéneket is, szakmákat, és az önkormányzatokat is. Amit én a leginkább várok, és ami tulajdonképpen az alapja annak, ami az önkormányzati szférában szerintem előremutató lenne, az az, hogyha a kormányzat szakítana azzal a 90-es évek óta, tulajdonképpen az előtte lévő rendszerváltás óta általános, hol erősebb, hol gyengébb gyakorlattal, ami az önkormányzatokban nem a helyhatóságokat, nem a helyi közösségeknek, vagy a helyi közösségekhez a leginkább közel álló államigazgatási szintet látta, hanem a pártpolitikának a hátországát, és akkor ennek megfelelően ítélte meg azt kormányzati pozícióból, hogy az ellenzéknek a bevehető vagy bevehetetlen vára volt egy, minden egyes kormányra jellemző volt, de az elmúlt 16 évre aztán egyre erősebben ez a barát-ellenség felismerő rendszer, ami egyszerre jelentett a hatósági jogköröknek a és a feladatoknak a kiüresítését vagy elvételét, és egyszerre jelentette a finanszírozásnak az egészen drasztikus lecsökkentését. Most éppen tudok mi is számokat mondani ezzel kapcsolatban. A közfinanszírozás, tehát azoknak a szolgáltatásoknak, amit az állam, önkormányzatok nyújtanak, az újraelosztásban 50% környékén van. Ebből 6%-ot költenek az önkormányzatok. Ez Lengyelországban 30%. Tehát magyarán nem csak a feladatokat, hanem a pénzt is elvitték. Emiatt aztán azok a különböző reformokat, vagy reform elképzeléseket megalapozó ilyen politikai mondások, hogy a magyar önkormányzati rendszer túl drága, ez egész egyszerűen nem igaz. Bizonyítható. Ami miatt az üzemeltetési költségei mégis drágák, ez talán a legnagyobb kihívás, strukturális kihívás, az az, hogy nagyon elaprózott a magyar önkormányzatiság 3100 és 200 közötti önkormányzat van. Az átlagos önkormányzat méret az 2700 fő per önkormányzat. Itt nagyon-nagyon nehéz kompromisszumokat kell megkötni, hogy a szolgáltatások eljuttatásának a hatékonysága, a költséghatékonysága és egyébként az önkormányzati autonómiának a tiszteletben tartása egyszerre tudjon érvényesülni. Nyilván ez a kis települési szinten ez egy óriási kihívás lesz. Szerintem ez lesz az egyik nagy kérdés. A másik nagy kérdés majd, most ugye az önkormányzatoknak a belső, vagy hogy mondjam, egy lehetséges önkormányzati reformnak az irányairól beszélek, az pedig a főváros. Az a fajta kétszintű önkormányzati rendszer, ami a fővárosban most tapasztalható, az a jelen állapotában egyre több kihívással néz szembe, és egyre kevésbé tölti be a funkcióját. Az nyilván attól is függ, hogy a felső szint, a mindent ellátó fővárosi szinttel kapcsolatban fennmarad el, nyilvánvalóan nem az a fajta büntetőpolitika, amit az előző években megszokhattunk, de újra kell osztani a szerepeket meg a feladatokat. A legtöbb feladat és a legdrágább, legköltségesebb feladat az nyilván a fővárosi szinten van, ehhez képest fajlagosan a legkevésbé finanszírozott a főváros, ehhez képest a kerületi szint kevesebb és egyre kevesebb pénzből, de még mindig, hogy mondjam, a fővároshoz képest, meg más önkormányzatokhoz képest egy jobb állapotban lévő önkormányzati szint. Nagy kérdés az, hogy például olyan funkciókat, mint az iskolák átvétele, vagy önkormányzati fenntartása, ezeket majd hogyan egészségügy, ezeket hogyan fogjuk majd megoldani. Szóval feladat van, megválaszolandó kérdés van. Ezzel együtt azt mondom, hogy az önkormányzati szférának, bár látom, hogy a MÖSZ meg a többi szervezet nagyon-nagyon tüsténkedik.
Tipornak most.
Igen, nagyon tipornak. Szerintem most illő lenne, vagy talán hasznosabb lenne egy nyugodtabb, kivárásosabb, türelmesebb, és egyben az igényeknek a megfogalmazásával együtt is, de egy türelmesebb hozzáállás. Az önkormányzatok az egészségügyhöz, szociális szférához képest még mindig működnek. Tehát nincsen olyan baj, ami kivéve talán a fővárost, ahol ugye azért a gazdasági fejreállás mindig előjön, nincsen akkora baj, ami miatt itt azonnal be kellene avatkozni, és hát vannak nagyon fontos feladatai a kormánynak ehhez képest is, úgyhogy szerintem jó az, hogyha jövőre, vagy mondjuk ősztől már ráfordulunk ezekre.
Hát a 89-90-es rendszerváltásban azért az egyik legnagyobb újdonság és a legnagyobb izgalom az az önkormányzásnak a valódi esélyét kínálta, amikor kis települések, amelyek korábban közös tanács alatt működtek, önállóvá váltak, kipróbálták magukat, Ez volt az egyik ágazat, a másik a civileknek ez a nagyfajta szabadsága, hiszen az önkormányzati törvény is 89 körül született, 88-89-ben, és az egyesületekről, alapítványokról szóló törvény, amelyik a szabad szervezkedést engedte, az is ekkor született, tehát hirtelen, minthogyha akarhatnak az emberek, ezt akarták üzenni, de hát tudnak-e akarni, de aztán később ez az akarhatás is korlátozva lett. Szóval ez egy, és valójában tehát nem hiszem, hogy igazi kudarca volt az államigazgatásnak, inkább a hatalompolitikai, a hatalmi politika szempontjából volt ez zavaró, hogy hogy lehet egyességet kötni, illetve hát a későbbiekben 2010-től pedig már, hogy lehet kivenni mindenféle ilyen önállóságot.
De nem ugyanazt látjuk a civil szférámnál, mint az önkormányzatinál, hogy gyakorlatilag a politika leuralása. Hát, az mindig gondot okoz, tehát én azzal egyetértek felé, hogy a 88-89-es indulásban a remények azok jogosak voltak. De az, ami utána történt, az szerintem, és elsősorban a politikának a szerepe, az szerintem deformálta ezeket a rendszereket, a civil szférát is, azért azt látjuk, hogy a politika benne volt, azért szeretett a politika belépni a civil szférába, és az önkormányzatoknál pedig pontosan láttam ezt, hogy ez így van.
Én az első 10 évre azért sokkal pozitívabb élményeket őrzök ebben. Nyilvánvalóan voltak balfácánságok, de a civil társadalom egy csomó tekintetben, és a szervezet, tehát a jogilag bejegyzett intézményes civil társadalom azért az föllélegzett, létezett egy pénzalap.
Így van.
Én magam többször voltam ilyen elosztási helyzetben, és akárki volt uralmon, mindig volt egy nagyon érdekes jó ízlésük, hogy egy kicsit többet kapott a hatalmon levő, de nagyon vigyáztak arra, hogy ne legyen ez túlon túl nagy különbség a hatalmon. Hát ez ügyben 2010-ben egy tehát itt mi már most már azt is éltük meg, hogy egy éles vonal van. És hát gondolj arra, mondjuk a mi hozzánk működésben, meg te hozzád is, akkor közel álló országos rádiós televízió testületben is, a testület az úgy állt föl, hogy akármilyen is a választási eredmény, nyilvánvalóan valami dominanciája van a hatalmon levőknek, de hogy minden parlamentbe került pártnak legyen ott képviselete. Igen. Tehát ez a képviselet, és ezek azért nem voltak ilyen gátlástalanul, mindent kisajátítunk, és ha nem küldött valamelyik párt az utóbbi időben, ugye így alakult, bár nem a médiahatóságról akartam beszélni, de hát már akkor itt vagyunk, hogyha nem küldött valaki, akkor helyette küldött ugyanaz a szervezet, amelyik uralta. Tehát egy idő után pedig kizárólag egyfajta, egyivásúak voltak. Na de én csak visszatérve és lezárva a gondolatmenetet, hogy én azt érzékelem, hogy a sajtótörvényt még az előbb nem mondtam, hogy a rendszerváltás után hirtelen egy csomó esélye lett az embereknek, hogy a kezükbe vegyenek valamit. Még nem biztos, lehet, hogy önkormányzás, lehet, hogy egy civil szervezet működtetését, lehet, hogy a helyi nyilvánosságot, még csak akkor a nyomtatott sajtó volt erre lehetőség, aztán később a 2000 körül 80-90 kisközösségi rádió működött az országban, most 2 vagy 3 működik. Tehát, hogy helyben kipróbálhatták magukat, és ebben az előbb felhoztál egy gondolatot, hogy nem ugyanezt történt-e, ha jól értettem, hogy felvetetted az önkormányzatokkal is, hogy én pont azt érzékelem már jó ideje, hogy nem tudott valójában egymásra találni az önkormányzati szektor és a civil szektor egy csomó tekintetben, valami még mindig, mintha rivalizálás is lenne, meg ilyen, miközben mind a ketten ugyanazt szívják, ugyanazt a problémát szívják, hogy a valódi cselekvés és az önállóság a centralizáció miatt kiment alóluk.
Ez így van. Én azért vagyok most nagyon-nagyon optimista, mert szerintem itt nem csak egy rendszerváltás volt április 12-én, hanem nyilván felülről, és ez majd továbbhat alsóbb szintekre is a politikai elitben, ez egy teljesen gyökeres garnitúraváltás. Az, amiről beszélünk, mindezek a negatív tendenciák, ezeknek van csoportszociológiai alapja. Ez pedig az, hogy a magyar politikai elit egészen mostanáig elképesztően zárt volt, és nem volt benne mobilizáció. Tehát nem kerültek bele igazán új emberek, új szempontok, hanem...
Ezek ugyanazok voltak,
ezek ugyanazok, de, de mind a két oldalon.
Igen.
Az ócska kis megállapodásaikkal, hogy mindenki maradjon azért egy kicsit életben, a rendszernek hirtelen azért az ellenzék az ellenzékivé vált. Én láttam önkormányzati szinten is, hogy hogyan működnek együtt, hogy a sokszor bunyós felszín alatt hogyan kötnek megállapodásokat, hogy ez a 70-30, ugye emlékszünk, ez régebben volt még általános, most már nem tudom, szerintem most már nincsen 70-30, hanem 100% nulla van.
Ezt miért mondod ezt?
Ez a 70-30, ez a nagy beszerzéseknél a visszaosztásnak az aránya volt. 70%-ot kapott az éppen uralmon lévő, és 30%-ot az ellenzéknek löktek oda, hogy mindenki, mindenki kapjon valamit, de azért ez mind-mind... Mutyi
romlott,
tehát hogy gyakorlatilag ez egy romlott rendszer volt, amit fenntartott az, hogy szociológiailag nem változott. Azért most, hát ez egy gyökeres változás. És szerintem most megteremtődött annak az esélye, hogy ezek az emberek, akik most kerültek be a politikai hatalomba, irányítói pozícióba, ezek ezzel a szociokulturális közeggel és annak az értékrendjével szemben határozzák meg magukat. Iszonyatosan sok eddig a politikától távol, magát távol tartó ember.
Szakemberek,
így van. Szerintem most van esély arra, hogy ez egy radikális változással kialakuljon egy másik politikai kultúra. Ez most a kormányon múlik, hogy ha tartják ezt az irányt, akkor nyilván hibázni fognak. Nyilván nagyon sok bénázás lehet. Azért ők nagyon zöldmezősek, látszik, hogy nincsen államigazgatási tapasztalat.
89 ember is ilyen volt.
Pontosan.
Többnyire.
De az önmagában, hogy a célok rendben vannak, és hogy a politikát vissza akarják vezetni az eredeti funkciójába, a szolgálatba, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos. És tényleg megteremti az esélyét annak, hogy legyen egy más politikai kultúra, ez szét fog terülni mindenfele. Én szerintem lehet, hogy egy év múlva sokkal derűsebben fogunk beszélni, mert akkorra már szerintem ez látszani fog egy csomó mindenen, önkormányzatoknál is, de valószínűleg a civil szférában is.
Sokan sokféleképpen megfogalmazzák, hogy az embereknek most újra kellene tanulnia a demokráciát, vagy meg kellene tanulnia, igen, ami talán a 90-es években el is maradt egy kicsit. Igen. És hogy ennek szerintem nagyon fontos része az, hogy az önkormányzatiságot értsék az emberek, de hogy ez nagyon nehéz érteni, és sokszor az ember azt érzi, hogy belülről, akik belül vannak, is máshogy értik. Mert hogy az önkormányzat egyszerre egy hatóság, ami jogszabályokat hoz és adókat szed, egyszerre egy szolgáltató szervezet, ami mondjuk szociális szolgáltatásokat hoz, egyszerre lehet egy ilyen fejlesztési ügynökség, sőt van, aki azt mondja, hogy igazából ilyen facilitátor szerepet kéne vállalnia, hogy párbeszédet generáljon a társadalom rétegeiben. Hogy te ezt hogy látod, vagy nálatok a 8. kerületben ez hogy működik, ugye, vagy milyen egy ideális önkormányzati
fölé modell? Fölévehetjük, hogy egyszerre van végrehajtó hatalom, egyszerre van jogalkotói hatalom, ez bírók nem vagyunk éppen. Szóval, hogy a hatalmi ágaknak az a komplexitása van, ami talán máshogy nincsen meg. Én nagyon-nagyon leegyszerűsítem ezt a dolgot. Szerintem az önkormányzatot az emberek, a lakosaink haszonelvűen nézik. Hasznos nekem az önkormányzat, vagy nem hasznos az önkormányzat? Az önkormányzattal kapcsolatban szerintem nagyon sokszor fölülírja ezt a fajta szemléletet, amit én egyébként folyamatosan tapasztalok, az, hogy átpolitizálódott ez a szféra is, mint ahogy minden Magyarországon. Tehát, hogyha én fideszes vagyok, akkor én abóvó gyűlölni fogom, vagy utálom a nem fideszes polgármestert, és bármit csinálhat, akkor is, akkor se fogom szeretni.
És a kórházigazgatót is, és így beleszólok az egészségügybe és a gyógyításba.
Mindent, ugye van egy nagyon híres 2006-os történet, a Political Capital nek egy felmérése volt, akkor Budapesten akkor jöttek be a kombinók. És megnézték, hogy kinek hogyan tetszik, és az derült ki, hogy a fideszesek ugyanazt a kombinót utálták, gyűlölték, és rossz volt, aki meg nem fideszes volt, demszkista volt, az meg imádta, hogy ez mekkora nagy fejlesztés. Tehát, hogy magyarán egy idő után nem tudjuk Tehát, hogy megfertőzi a politika az éleslátásunkat, a gondolkodásunkat. Kis vicc, vagy nem is annyira vicc, de azért most tapasztalom. Április 12-e óta én ugye olyan polgi vagyok, aki folyamatosan mászkál az utcán, meg szeretek az emberekkel beszélni, szeretem, hogyha elérhető vagyok. Ők is szeretik. És azt tapasztalom, hogy egy ilyen sétán most az eddigieknél körülbelül háromszor annyian köszönnek rám, megmosolyognak rám. És akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen én egy ilyen titkos szerető voltam az elmúlt 6 évben, szóval ugyan megszavazzuk, oké, de azért nyíltan nem vállaljuk föl, és most hihetetlenül jó érzés az, hogy megszólítanak és felvállalnak. És ebből arra akarok következtetni, hogy a legfontosabb, szerintem ez egy politika által magára hagyott társadalom, rettenetesen nagy baj ez, hogy nem tapasztalják meg azt, hogy a választatvezetőik azoknak szolgálniuk kell, és az ő érdekeiket kell nézni, és szerintem a legfontosabb éppen ezért a jó minőségű szolgáltatások, a döntésekbe való minél nagyobb mértékű bevonás, tehát hogy magukénak érezzék, és hát a közösségépítés. A közösségnek nagyon sokféleképpen, tehát az, hogy mi nálunk például Józsefvárosban egy nagyon hagyományos, talán más kerületekhez képest nagyon hagyományos szociokulturális közeg van, nagyon sok vidékről betelepült szegény emberrel, ugye, hogyha meglátjuk, akkor a belső Józsefváros a romákkal teljesen másképp, mint a Palota negyed, vagy a Tisztviselőtelep, a Csarnok negyed, ez megint más, a Teleki tér környéke, szóval ebben sokvá nem is lehet másképpen jó önkormányzatot csinálni, mint hogy ezeket a mikroklimákat fejleszted, megőrzöd, táplálod, és fejleszted a helyi öntudatát. Azt, hogy legyenek büszkék arra, hogy ők józsefvárosiak, és nagyon-nagyon sok mindenre tudnak büszkék lenni. Most már szerintem olyan 6-7 év után, ha józsefvárosiakat kérdezünk, akkor sokkal kevésbé van az a fajta frusztráció, kisebb rendőrségi érzés, amely korábban volt, hogy mi vagyunk a legszegényebb, meg a legbalhésabb, meg a leglenézettebb kerület. Most Józsefváros az a kerület, ahol, ahogy te mondtad, ahol mindig történik valami, hogy bennünket először egy kicsit ilyen csodabogárnak néztek, és most tehát, hogy tényleg, mi nálunk mindig történik valami. Erre adunk is. Egy kicsit azt gondoltuk, hogy az elmúlt 6 évben, hogy mi egy másik Magyarországot építünk, nem azt, amit a Fidesz, és szerintem ez egy nagyon érdekes dilemma lesz majd, hogy amikor eljön a másik Magyarország,
ahhoz hogyan
lakjuk be? Ez nekünk is, de most ugye az én feleségem az ráadásul ilyen fő civil, vagy az egyik ilyen fő civil, vele szoktunk erről beszélgetni, ugye Sándor Katta CK-ban dolgozik.
Aktivist, igen.
Hogy a civileknek most hogyan kell ehhez viszonyulni, ehhez. Hol van a kritika, hol van az együttműködés, ugye minden, a civilek is le voltak nyomva elképesztő módon, hát ugye itt volt ez a törvény, amit nem élesítettek be, de ami, hogyha marad a Fidesz,
az üldöztetésnek
akkor
teljes szabadságot adott
abszolút,
volna.
Igen. Abszolút. Tehát nem tudod azt mondani egy civilnek, hogy ne legyen neki politikai véleménye, vagy viszonyulása az előző rendszerhez. Nyilván örülnek annak, hogy most ez, de akkor most akkor innentől kezdve ők kormánypártiak, vagy akkor hogy van ez, vagy
nem? Ezek a szavak most nem is használhatóak, jól, nem mindenki szabadkozik. Hát az elején itt a beszélgetés indulásánál említetted, hogy most ez a nagy váltás, hogy mi lesz ezután, mert mindenki megkapott látszólag valami lehetőséget. Azért az egy nagyon nagy kérdés, hogy tud-e a társadalom most alulról és középről, hogy ilyen buta irányokat mondjak, hogy tud-e a kontrollra megszerveződni? Tehát van-e bátorsága, nem féle, hogy akkor árulónak tekintik, hogy innentől kezdve azokat, akiket most még ajdározunk ebben az 1-2 hétben, és milyen jó, hogy végre ajdározhatunk valakit, de hogy ezeket számon kérni, ezeket kontrollálni, ellenőrizni, és hát a részvételről nagyon izgalmas és nagyon jó fordulatokban a kormány, a miniszterelnök és a ő szakemberei is nyilatkoznak, de a részvétel az egy csomó nehézséget, lassúságot fog hozni, egyezkedéseket, hogy ezt hogy fogják bírni ők. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy meg tudunk-e szerveződni, hogy hogy mi azt, amit esetleg vártunk, vagy szerettünk sokan, nem mindenki, azért legyünk ebben reálisak, hogy azt nyugodtan számon kérhetjük, hogy ezt ígérte, vagy így ígérte, hogy egyetlen részt lehet-e ebbe venni.
Ez nagyon fontos az, amire utatom, hogy ez egy teljesen más politikus generáció, tiszta lap. Tehát, hogy ők most alakítják ki.
Az óriás plakátokon talán látod, de csomó helyen leragasztották azt a sok ócskát, igen. És ez van, hogy tiszta lap ez a felirat, egy fehér lap.
Tehát tulajdonképpen ez olyan tiszta lap, amit közösen fogunk írni. És akkor hadd ugorjak vissza az időben, nem tudom, még a civil egykorian magamhoz. Szóval ez az nagyon sok olyan, tőlünk is nagyon sok olyan szakember megy a kormány közelébe, akik ezt vagy értik, vagy Józsefvárosban, ahol talán a legtöbb ilyen típusú innováció volt, kipróbálták. Azt én pontosan tudom, tehát döntési pozícióban lesznek olyanok. A Tisza egy olyan mozgalom, amely előhozott rengeteg közéleti aktivitást. Ugye először el kell dönteniük, hogy párttá akarnak-e alakulni, és kik lesznek azok, akik tovább mennek, és valószínűleg egyébként a civil szférában mennek valahol. Tehát leteszik a politikai aktivista szerepüket, és meg fogják találni, hiszen onnan is nagyon-nagyon sokan léptek be a Tisza mozgalomba. Ha van igazi, őszinte hívás a politika részéről, akkor azt szerintem fel fogja gyorsítani ezt a folyamatot. Magyarán ki fog alakulni egy olyan párbeszéd, amiben én nagyon bízom benne, hogy elég bölcsesség lesz a kormányzókban, hogy egy idő után nem fáradnak el. A részvételiség, meg a közösségépítés, de a részvételiség, az a hatalom szempontjából, tehát bennülsz, fölkent, hogy mondjam, döntéshozóként,
kisviselőként,
és akkor jó, akkor már megint csinálunk egy társadalmi egyeztetés, hány hónap, 2-3 hónap, bele fognak pofázni. Igen. Egy csomó mindent nem értenek, tehát energiát kell belepakolni abba, hogy azt az információs monopóliumot lebontsd, ami nálad van. Hogy valódi legyen a
nálad, az most mint új politikus, vagy mint civil hétköznapi ember?
Tehát szerintem ez egy kettős játék lesz. Szerintem ez elsősorban a politikának a felelőssége. Nem várható el a civilektől, hogy olyan típusú döntéshozatalban aktívan úgy tudjanak részt venni, amely mondjuk egy kormányprogramban benne van. Ez a politikának a felelőssége, hogy le tudja fordítani, hogy annyi információ, ez olyan, mint a betegnél a tájékozott beteg beleegyezése. Szerintem tulajdonképpen ide kell eljutni. Kitalálok valamit, én, mint kormány, én, mint önkormányzat, és olyan tájékoztatást adok, hogy vagy beleegyezzen, tehát magáévá tudja tenni, vagy megfelelő pontokon tudjon módosítani. Ennek a kultúrája nagyon nehezen tanulható, de tanulható, és nagyon sok türelem kell hozzá. Jól mondtad, Feri, ez nagyon lassú folyamat, nagyon kínos folyamat, és senki, akinek hatalma van, őszintén mondom, nem szereti azt, hogy folyamatosan korlátozni akarják, és beszólnak neki, meg nem tudom mi. Én nekem rengeteg bajom van a civilekkel, de imádom, hogy így csinálunk önkormányzatot. Ez a rengeteg bajom van, ez az, amikor tudod, hogy jó, jön, és akkor most ezt végig kell vitatkozni. Hát akkor végig kell vitatkozni, akkor tisztelt kormány, amit vállaltatok, meg amit csináltatok, meg ami most megy, az influencer politizálást, azt egy kicsit magasabb szinten kell csinálni. Nem csak a Rogánnak a minisztériumát kell megmutatni, hanem meg kell mutatni azokat a szempontokat, amelyek mondjuk egy oktatási rendszer átalakításánál, vagy egy szociális rendszer átalakításánál, vagy a civil szféra támogatásánál szempont. És azt meg kell tudni vitatni.
Én köszönöm, hogy ilyen őszintén elmondtad, hogy vezetőként a részvételiség mennyire fájdalmas, de egy kicsit arra szeretnélek kérni, hogy érvelj mellette is, hogy azért látod az előnyeit, vagy milyen hasznokat.
Hát, ha nem látnám, akkor nem csinálnánk.
Nyilván.
Nem mindenben lehet, de azért a legtöbb dologban igen. Tehát például a költségvetést mi nem rakjuk ki társadalmi egyeztetésre, viszont mindent megteszünk, hogy előtte és utána közérthető formában a közösség pénze, ami nálunk van 50 milliárd forint, azt ő pontosan tudja, hogy azt mire mire fogjuk elkölteni, és számon tudja majd kérni. Ott ez a feladat. A vagyongazdálkodási tervünk volt az, ami szerintem a határ, mi egy 5 éves vagyongazdálkodási tervet fogalmaztunk meg, mely önkormányzati épületeket fogunk értékesíteni, melyek azok, amelyeket megtartunk, hogyan fogunk és mire fordítjuk majd a pénzünket. Ennek volt társadalmi vitája, többkörös, szakértőkkel is, fórumokkal is, online véleménykéréssel.